Dalahely szobájában voltak együtt. Az őrnagy kissé jobban érezte magát. Az ágyban könyökölt és szivarozott. Délután rohama volt, így csak most értesült az eseményekről. Kréta, illette be Ív őrnagy, Finli és Ilié hadnagy ültek körülötte. A becsületet tehát megmentettük, mondta az őrnagy, de az erőd mindaddig nincs biztonságban, amíg a szokotáknál tartani kell. Ha tudnánk, honnan jönnek, gyerekjáték lenne visszatartani vagy bekeríteni őket, jegyezte meg Finli. De nem tudjuk, mondta Ív. És kevés remény van rá, pedig az óra, ami annál a fiúnál van, az óra annyitja mindennek. Nem is vette észre, hogy milyen csodálkozással nézik. Kréta ugyanis megdöbbentő változáson ment át. Soválsága most energikusnak hatott. Angolosan szikár, napbarnított ember volt, és a szemei okosan, tisztán csillogtak. Mikor leplezed le magad Finlének? Kérdezte Delahelyi. Amikor azt a kedves fiút, akit összetévesztettek velem, an Krapodinre ítélték. Meg kellett mentenem. Akkor szóltam Finlinek, hogy jelentse neked az ügyet. Gárdó megkerülésével előbb kénytelen voltam igazolni magam. Azután Finli szerezte meg a viaszos vászonos zsákot a pénzszekrényből, amit egy másik barátom visszacsempészett a fiúhoz. Grizon tárcája volt benne, az én szolgálati számom és néhány írás, versek. Az írásokat akartam elolvasni, mert még az én Troppauer barátomról is kiderülhet, hogy komédiázik, és közben hírszerző. Hála Istennek a versek ez irányban megnyugtattak. Laturi lépett be galambbal. Jöjjön ide, barátom, mondta az őrnagy. Maga nagy szolgálatot tett ma a hazájának, és különben jutalomban lesz része. Őrnagy úr, szóra sem érdemes, jutalomra még kevésbé. A hazájáért minden embernek meg kell tenni a magáét. Különben is az egész siker, Ív őrnagy érdelme, szentisten. Micsoda, mi van? Érdeklődtek ámultan a tisztek. Őrnagy úr, tisztelettel kérem, hogy bocsásson el néhány percre. Egy tisztet még kora délután bezártam valahová is, lehetséges, hogy az illető szeretne enni vagy inni. Az őrnagy csodálkozva intett, hogy elmehet. Kréta újra előjött. Ez a fiú azt hiszi, hogy egy Hlavács nevű cipész azonos velem, és borzasztóan kínoszta a szerencsétlent. Ez így is volt. Hlavács éhesen és szomjasan ült a szobában, amikor galamb kinyitotta az ajtót, a cipész újabb bonyodalomtól tartva rémülten elrohant a kantinban. Odalent az őrséget váltották. Felhallatszott a válról leperdülő puskák koppanása és Battista kommandója. Éjfél volt. Galamb nem ment nyomban vissza az őrnagyhoz, úgy látszott, hogy végleg feladja a katonai fegyelmet. Léhaságát nem mentette semmi, talán csak az, hogy szerelmes volt, és ez az érzelem viszont már igen komoly embereket is károsan befolyásolt. A kantin felé igyekezett, de még félúton sem volt, amikor valahonnan egyszer csak feltűnt az udvar sötétjéből az arab suhanc. Magd. Megölelte a leányt, és magához szorította. Na látja, suttogta. Mondtam, hogy az egész hetc nem tart sokáig. Nagyon aggódtam magáért, felelte a lány. De most már hála Istennek, távolról sincs befejezve az ügy. Elsősorban még nem tudjuk, hogy a rabokkal mi lesz. Azután a négerek is terveznek állítólag valami támadást. Fent a mervéden egyhangúan kopogtak a poszt léptei. Igaz, felelte szomorúan a leány. A négerek titka az az átjáró, amely után apám kutatott. Igen, az átjáró, bólogatott galamb. Áldást jelentene ezen a vidéken, ha végre megtalálnánk, és csak ugyan ebben az órában lenne a titok. Oda néztek mind a ketten a csúf, ezüst krokodil fejre. Egész bizonyos. Meg kell őrülni tőle, de így van. Ebben a karórában rejtőzik az átjáró terve. Ezt akarta dr. Bretaille átadni Corot kapitánynak azon az estén, amikor megölték. Galamb búsan nézte az óra összekarcolt fedelét. Aztán egy ösztönös mozdulattal lenyomta a felhúzó gombját. Felkattant a fedél, és ahogy egy pillantást vetettek a lapra, mind a ketten felkiáltottak a meglepetéstől. Ott volt a térkép. Ilyen még nem volt. Az őrnagy szobájában küszöbén megbotlott egy rohanó ember, és bezuhant Delahayhez. Azután felugrott, nem törődött a feletteseivel, csak kiabált. A villanyt! Holtsák el a villanyt! Megvan! Itt van! Azonnal! És lihegett kifulladva a lépcsőtől. Galamb volt. Kréta eloltotta a villanyt. És zöldes-sárga fénnyel, kisugározva izzását az ezüst krokodil fejre is, ott világít néhány apró vonallal a Russell átjáró miniatűr térképe. A sötétben csak ámuló emberek folytott lélegzetvétele hallatszik. Milyen egyszerű volt. A kutató valami sugárzó, rádiumos vagy foszforos anyagból rajzolta a térképet a karóra számlapjára. A számlap repedései között észrevétlenül bújtak meg azok a halvány, hajszálvékony vonalkák, amelyek úgy szólván láthatatlanok, csak éjjel világítanak, ha előzőleg napsütés érte a számlapot, és a foszforos anyag visszasugározza az elnyelt fényt. A kényes politikai ügyekben utazgató térképező Russell első vázlatát erre a berepet számlapra rajzolta fel, láthatatlan, illetve átlátszó anyaggal, amely elnyeli a sugarakat. Azután lefixírozta ragasztóval. Ha megtalálták, megtámadták, kikutatták, ezerszer is szétszették az órát, nem találhattak semmit, mert a térkép csak akkor vált láthatóvá, ha erős napfény érte, és sötétben nézték. Most valamennyien tágult szemmel, mintha túlvilági jelenést néznének, bámulták az órát. A számlapon egész apró szaggatott vonal jelezte az utat a Nigerig egy ponttól, amely T betűvel volt jelölve. Ez csak tábort jelenthetett. Azt a helyet, ahol Russellék utoljára táboroztak, és itt épült Aud Tarudit erődje. Lent ez állt. 1 milliméter, 2 kilométer. Az utat, mint egy 2 centiméteres vonal jelezte, szóval körülbelül 40 kilométernyire voltak az átjárótól. Az utat jelző kis csík keresztül haladt egy pontozott vonalon, amelyet N jelzett. Ez csak Niger lehet. Lent a másodperc mutató alatt ez állt felírva 3., 10., 6., 25. Ez is világos és egyszerű volt. 3. hó 10-től 6. hó 25-ig a Niger vízállása olyan, hogy az átjáról lehetséges közlekedni, a többi hónapokban a folyó bizonyára elönti. Ha ezt előbb tudjuk, mondta a döbbencsendben ív őrnagy, sok-sok ember életben maradt volna. Valaki felcsavarta a villanyt. Nézd csak a hülye Kréta, kiáltotta Galamb. Nem, barátom, mondta mosolyogva Kréta. Én vagyok az a bizonyos ív őrnagy, akivel kapcsolatban magának annyi kellemetlensége volt. De csukja be a száját, fiam, mert így nem hat valami előnyösen. Galamb ugyanis akkorára nyitotta a száját, amennyire az egyáltalán lehetséges volt. Nyakát előre görbítette, a szemét kimeresztette, és hol meglepően fesztelen modorú Krétára, hol a nevető tisztekre nézett, ilyetten kapkodva a fejét jobbra-balra. Hű, mondta aztán. Ismétlem, ami Delahaye barátom mondott. Maga nagy szolgálatot tett a hazájának. Maga a világ legkönnyelműbb és legjobb katonája. Ami pedig Krétát illeti, a szerencsétlen hülyét, az ő nevében külön hálásan kezet szorítok most magával. Keményen megrázta Galamb kezét. Ez még mindig pislogva a nézet egyik tisztről a másikra, és csak azt ismételgette zavarában és meglepetésében. Szép kis cirkusz. Szavamra, szép kis cirkusz. És ráadásul a mi Galamb barátunk még szerencsés is, szólt közbe Finlé. A véletlen hozzájuttatta az óratitkához, amit annyi hozzáértő ember hiába keresett. Jó, hogy említetted, mondta Delahaye felkönyökölve az ágyban, mert valósággal újult erőre kapott a megviselt kis öregember. Csak ne pihenjünk a győzelem babérjain, amíg a szokoták támadása váratlanul érhet bennünket. Ez most már nem olyan veszélyes, legyintett Eve. Elsősorban ma március 8-a van, és nem valószínű, hogy 4-5 napnál előbb járható legyen a Batalanga földre vezető útja. Russell térképet 10-ét jelzett. Azután a térkép birtokában megszállhatjuk az átjáró nyílását. Bizonyára a Niger medre alatt vezet az átjáró, ahol elég erős a sziklás meder, és nem szakadhat be a folyó ágya. Ágy? Kiáltott ismét vadul Galamb, és a homlokára csapott. Egy Laporte nevű bűnöst. Az ágy alatt felejtettem valahol. Laporte? Ugrott fel Kréta. Hol van? Esküdni mertem volna, hogy kisiklott a kezemből. Jöjjön, fiam! Galamb és az őrnagy a kantin mögötti folyósóra siettek, és benyitottak abba a szobába, ahol a gengszter maradt megkötözve. Mikor eloldozták, Pangrof tagjai úgy hullottak ki a kötélből, mint valami felbomlott batyúból a széteső rongyok. Félig halott volt már. Galamb a fejét csóválta. Alaposan megviselte a magány.